Slash. Hát akkor kezdjük vele. Sziasztok, ez itt a Fotel Szakértők, a Tamperei Világbajnokság alkalmával létrehozott külön kiadása a Kislesnek, méghozzá nevezzük úgy záróbeszélgetésünk. Ugye a VB alatt már megszokhattátok, hogy minden magyar mérkőzés után jelentkeztünk, Rajna Miklóssal és Magosi Bálinttal, akik ma is itt vannak velünk. Sziasztok!
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 Tomma igazoltan van távol, bár az volt a tervünk, azért voltuk el egy-két nappal a felvételt, hogy ő is részt tudjon venni, de ugye az ikrek miatt neki most jelentősen felgyorsultak az események, és jelenleg IKEA tanfolyamon vesz részt, hogy összeállítson valami gyerekbútort két hónappal korábban a vártnál, úgyhogy ő küzd az elemekkel jelen pillanatban, de Albi itt van, szia Albi!
Sziasztok!
És itt van Szarvi is velünk.
Sziasztok!
Szóval majdnem teljes tábbal beszélgessünk egy kicsit. Azt javasolnám, hogy ugye a magyar meccseket már nagyjából kitárgyaltuk, kezdjük azzal, hogy az egész VB, így a végéről visszatekintve, tehát hogy Kanada nyert, Németország a második, a lettek bronzérmesek lettek, ugye az egész VB szerintetek mennyire, vagy nektek mennyire adta vissza azt, amit vártatok tőle? Miki?
Itt látszik azért, hogy voltak azért itt meglepetések ugye a vége fele. Egy jó pár csapat már azért arra a szintre eljutott, hogy ha úgymond minden összejön, akkor nagy csapatokat is el tudnak kapni. Ugye láthattuk a letteket, láthattuk azért a németeket is. Ugye ti Svájcot vártátok az elődöntőbe, de aztán ott a németek már egyből megfücskázták őket. Nem gondolom, hogy váratlanul. De azért a németek döntőbe jutása, és az is, hogy ott vezettek, meg még sokáig ugye nagyon pariba voltak Kanadával, az is azért meglepetés számba megy. A lettekről ugye nem is beszélve, akik ugye az első pár nap után az volt, hogy már nincsenek nézők, nem érdekel senkit az esemény. Most meg nemzeti ünnep lett, mert akkora ünneplésben voltak az egész országban, meg irreálisan, vagy hát nem irreálisan, de nagyon-nagyon-nagyon sokan kivonultak ugye ünnepelni őket a bronzérem után. Én azt gondolom, hogy voltak itt események, és ott láthattuk, hogy azért vannak csapatok, akik közelednek a nagyon-nagyokhoz. Nyilván azért ezek az egymeccses elődöntők-döntők itt mindig benne van, negyeddöntők itt mindig benne van az, hogy lesz meglepetés, de azért a letteket, meg a németeket nyilván nagyon nagy dicséret illeti, és gondolom ők is azért elégedettek azzal, amit letettek az asztalra.
Magó, te hogy láttad?
Igazság szerint én is ugyan erre szeretem volna reflektálni, amit a Miki itt a végén mondott, hogy a egy-egy mérkőzés dönt ilyenkor általában a világbajnokságon arról, hogy ki jut tovább, vagy hogy ki nyeri, vagy ki lesz a harmadik, stb. És ilyenkor azért általában a gyengébbnek rangsorolt csapat is képes felszívni magát, és előrukkolni egy olyan teljesítményen, mint amit láttunk. Például Lettországtól, szerintem ők voltak a világbajnokság egyik nagy pozitívuma, legalábbis a számomra. A másik pedig már az előző adásokban említettem, Németország volt, akik olyan játékot mutattak már a csoportkörben is, igaz, hogy ott igazság szerint csak a kötelezőket húzták be, de meg kellett verniük azért egy dánt ahhoz, hogy bejussanak az egyenes kieséses szakaszba, és azért utána ott se vallottak szégyen. Számomra meglepetés az például, hogy Svájcot meg tudták verni, de ahogy Miki is mondta, egy-egy mérkőzésen azért minden előfordulhat, hogyha tényleg minden összejön, a csillagok is úgy állnak. És hát az elődöntőben pedig hosszabbításban ütötték meg az Egyesült Államokat, ami szintén egy nagyon jó mérkőzés volt. Én bevallom őszintén, egyébként nem néztem az egyenes kieséses szakasz első mérkőzéseit, viszont az elődöntőket néztem meg, a döntőt is, és a harmadik helyért folyó csatának is az összefoglalóját megnéztem, és fantasztikus volt, tehát hogy nagyon, nagyon jó tempó volt, tényleg egy igazi hoki csemege volt.
Szurkolói szemmel, srácok?
Volt egy jó kis világbajnokság volt nekem. Még amit említenék, hogy talán Kanadát egyedül Norvégiának sikerült megverni 3-2-re büntetőkkel. És hogy a kis csapatok eljutottak szerintem arra a szintre, hogyha nem veszik őket elég komolyan, akkor már meg tudják verni a nagy csapatok. Tehát nem tudnak már meccsen belül fölpörögni annyira a nagy csapatok, hogy elvigyék a meccset. Ha egy picit nem tesznek bele mindent, akkor megégnek.
Szerintem, én nem tudom, hogy van ennek a hokinak a lélektan. Én pont ugye a negyeddöntőben volt ez a lett Svédország ellen, és egyébként a svédek elmondanám, hogy tök jól játszottak végig. Tehát én azt vártam, hogy mikor fordítják a maguk javára a meccset, mert Svédország mindent jól csinált, egyet nem. Nem lőtt gólt. És ha csak a nagyon nagy helyzeteinek a, nem tudom, a felét belövi, akkor 5-2 a svédeknek. Csak éppen egy picit azt éreztem azon a meccsen, mert a lettek meg rohadt jól védekeztek, és amikor meg elindultak támadni, akkor azt meg szinte még jobban csinálták. Én néztem, hogy most mi van? Tehát, hogy mi történik? Egy picit olyan érzésem volt, ugye más szinten, mint annak idején a mi válogatottunk, amikor még a Szuperlevi volt a kapuba. Hogy az a csapat, annál a csapatnál az akkori mi kapusunk szerintem jobb volt. Tehát a Szuper Levi egy magasabb szintű kapus volt, mint ami előtte volt csapat. Tehát egy magasabb, és most ugyanez volt. Ennek a kapusnak, nem tudom, 22 éves? Aha. 23. Hallod, a svédek nem tudtak gólcolni. Hülye, ezt mondom, ezt nem hiszem el, ezt a palit. És persze mellette az egész csapat rohadt jól védekezett, és amikor előre mentek, akkor nem ilyen imi-humi gólokat lőttek. Tehát azért volt ott egy ilyen vőr közötti áthúzás, és utána föl a filóba, hülye, így néztem, mondom, mi történik? A másik, ami meg nagyon veszélyes, ez a Kanada. Tehát ez tényleg szerintem hihetetlenek, hogy ide küldenek egy ilyen E csapatot, vagy F, vagy nem. Tehát ebből a csapatból ugyanilyen erősségűt még 5-öt ki tudnának állítani, és ennél erősebbeket is még nem tudom hányat. Tehát itt tényleg, de annyira egy szerintem akkora lélekbeli fölényben vannak, lehet, hogy abból adódóan is, hogy őket nem érdekli annyira, tehát ha most ők itt csak negyedikek lettek volna, Kanadában pont nem történik semmi, mert most kezd a NHL rájátszás. Tehát lehet, hogy nem is írják meg az újságok. Így, hogy világbajnokok lettek, talán megemlítik, de ha nem nyerik meg, pont nem érdekli őket, de van bennük egy olyan, nem tudom, így mennek előre, és így tudják, hogy jönni fog a helyzet. És akkor majd ott vagyunk, akkor majd beverjük. És ott vannak, és beverjük.
Rettentő idegesítőek, én az idei Kanadát hát, nagyon nem szerettem.
De így
nem tudják. Nem lennek szép gólokat, ez a melós, megyünk, hát, betúrjuk, és nem szerettem.
Hát azért a döntőben...
Ami kell, azt, mert mondjuk azért a Toffoli, hogy kilépett, jó szeret, tehát hogy így kihasználják a hibákat, tudod.
De pont ezt a Toffoli gólt akartam idehozni, és ja. Mikinek szegezni a kérdést, hogy ténylegesen ennyivel gyorsabban, erősebben tudják meglőni? Most az egy dolog, hogy oda lövik, ahova gondolják, meg ahova kell. De tényleg ugyanazt beszéltük akár a német meccsen, vagy a finn-svéd meccsen a magyarokkal kapcsolatban, hogy olyan minőségi lövésekkel találja a magyar kapus szembe magát, amilyenekkel a bajnokság során nem, vagy nagyon-nagyon ritkán. És itt a döntőben is, tehát a világbajnoki döntőben úgy lőtte be a 3-1-et, gyakorlatilag egy az egybe a kanadai srác, hogy így a kapus föl se tudta emelni a kezét.
Hát nem tudta összezárni a lábait.
Vagy igen. Tehát
amikor mondjuk magunkról beszélünk egy Kanada ellen, akkor azért igen, de azért ez a lett kapus srác, azért az AHL és az NHL között ingázik már most 22 évesen. Ott nem gondolom, hogy ez a helyzet, hogy ő mondjuk még nem látott ilyen lövést, vagy hogy nem nincs hozzászokva. Inkább az, hogy az NHL-be is beverik, amikor oda kerülnek egy olyan helyzetbe. Tehát, hogy igazából mindegy, hogy kiáll a kapuba, de ott is azért nagy százalékban ezeket a nagy ziziket azért belövöldözik.
Szerintem az volt, bocsánat, meglepetés a kapus szemszögből, hogy három az egyre jöttek, és a Pali szemrebben és nélkül előtte. Nem? Tehát, hogy így eszép, tehát ha kihagyta volna ott Toffoli, nincs, nem történik semmi, mert volt hátra 6 perc, és 3-2-re vezettek egyébként is, majd jön a következő, aztán, tehát nincs benne az a félsz, hogy ő kihagyja, és gondolom olyan magabiztosság, be is megy. Tehát, hogy ez is egy ilyen okokozat, hogy talán az lehetett benne a meglepetés, hogy 3-1-et nem szoktak ellőni.
Ez érdekes, én magót kérdezem, hogy ez csapatszinten úgy működik, ugye Ancsi Jani mondta ott a stúdióban, hogy ha gól, ha nem gól, ezért azért megbubolják, hogy nem passzol ki egy 3-1-et.
Tehát én biztos arra törekedtem volna, hogy minél előbb, hogyha már beléptünk a kéken, akkor megpróbáljam a középső embernek játszani, mert ő van szembe a kapussal, és ő tudja valamelyik irányba mozgatni a korongot esetleg, főleg úgy, hogy a Toffoli is kapáson volt, most pontosan nem tudom, ki érkezett a másik oldalon, de azt hiszem balkezes volt pont, és ő is kapáson volt. Uh-huh. Úgyhogy én biztos, hogy megpróbáltam volna a középsőnek minél hamarabb bejátszani a korongot, hogy utána ő egy esetleg még jobb helyzetbe tudja hozni valamelyik kapás oldalt. De lehet, hogy a kapussalra gondolt, ő meg meghúzta a váratlant, azt beverte bugyiba.
Szarul csinálta, nem magam?
Szarul, hát.
Nem adtam be középre.
Szarul csinálta, bejött.
El kell tiltani.
Úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon különösen meg kell magyarázni.
Igen, és amiről beszéltünk sokszor, így, hát ugye nem tudjuk az elkerülni, hogy a magyar válogatottról is beszéljünk, hogy tényleg nálunk kiesik egy jobbkezes védő, és vége. Itt a kanadaiaknál megért, amit mondtam, hogy most itt három ebből megsérült volna, hoznak három jobbat. Nem kicsit jobbat, sokkal jobb. Tehát, hogy tényleg ez a, hogy nem lehet összehasonlítani, de tényleg, tehát, hogy itt úgymond mit akarunk, de persze tök jó, hogy ott vagyunk. Nekem ha egy picit erre visszatérhetünk, Bartalis Balázsek apukája, nem tudom a nevét.
Józsi.
Amit ő nyilatkozott, az volt a tök szimpatikus, és én azzal értek szerintem 100%-ig egyet. Hogy szuper, tök jó volt a magyar válogatott. Sokkal többet kihoztak magukból, mint amit vártunk, de ez a realitás sajnos.
Azért szomorú, mert ugye...
Igen, szomorú, de...
A felkészülési meccsek alapján, és itt visszakanyarodhatunk arra, amit nagyon sokszor elemezgettünk már az elmúlt évek során, hogy a magyar szurkoló az milyen, az vagy nagyon fönt van, vagy nagyon lent. Uh-huh. A magyar de a játékosok is szerintem valahol egy picit lent voltak a felkészülési meccsek eredményei miatt, a szurkolók nagyon lent voltak. Aztán jött ez a Kanada meccs, és a szurkolók nagyon fölkerültek, és gondolom a játékosoknak is adott egy olyan mentális pluszt, hogy elkezdtek hinni abban, amit az elmúlt 2-3 hónapban elvégeztek munkát, és aztán a dánok elleni mérkőzésen, és így tovább, visszaköszöntek ezek a dolgok, és kifejezetten vállalható volt az egész. Szurkolóként azt mondom, hogy borzasztóan sajnálom a srácokat, mert ki tudták tenni a jégre azt, amit az előtte lévő másfél-két hónapban dolgoztak, és ezt én viszont láttam. Viszont láttam azt, hogy mit akarunk játszani, viszont láttam azt, hogy ezt hogy akarjuk játszani, és viszont láttam azt is, hogy teljesen független attól, hogy ki ellen játszunk, ugyanazt a taktikát játsszuk végig, amit ugye Kevintől egyébként megszoktunk, hogy nem érdekes mennyi az eredmény, csináld a dolgodat, mert jönni fog majd. És ezt nagyon-nagyon jól csinálta szerintem a válogatott, és persze, én ki is gyűjtöttem itt statisztikákat, meg elemezgethetjük, hogy az előnyös, hátrányos játékunk mennyire volt egyáltalán említésre méltó az A-csoportos világbajnokságon a Divízió 1-hez képest, vagy hogy a cseréinket mennyire jól csináltuk, vagy hogy nagyon sokszor előjött, hogy az első sor nem hozta a pontokat, és csak a második sor volt az, aki hozta magát a világbajnokságon. Én nekem nem szakértőként továbbra is hangsúlyozom, ez nem jött át. Azon kívül, hogy voltak persze kevésbé sziporkázó teljesítmények játékosokra lebontva, de a csapat egyben tök jól működött, és nagyon sajnálom őket, mert ők személy szerint megérdemelték volna. Az más kérdés, hogy alapvetően ez a teljesítmény, ez pont erre elég, hogy felnőttünk ahhoz a szinthez, amit mi annak idején úgy neveztünk, hogy a liftező szint. Mert talán, ha ezt a játékot tudjuk hozni, akkor Bolzánóban van esélyünk visszajutni. Az elmúlt években mindig attól függött, hogy lesz-e sérültünk, és kikkel játszunk egy csoportban a Divízió 1-ben.
Igen, és ahogy mondod, hogy azért bosszantó, mert a realitás tényleg ez, viszont láthattuk itt a negyeddöntőkbe, elődöntőkbe, hogy ezt föl lehet borítani, és azt gondolom, hogy tök közel voltunk hozzá, hogy fölborítsuk, hogy legyen egy olyan meccsünk még, ami úgymond felborítja a papírformát, és láttuk azt is utána, hogy ez kivitelezhető jobb csapatok ellen is. És ugye itt mondtátok, hogy régen a Levi jobb volt, mint úgymond a csapat, és itt a litvánok voltak ilyenek tavaly, nem tudom, hogy Ljubljanában, hogy volt az SHL-es kapusuk, tök maga biztosan azon a VB-n tök jól védett, és úgymond átragadt a játékosokra is. És ők is
Dalton?
Nem.
Az a koreai.
Malis, ugye? Az SHL-ben véd.
Igen.
És tök átragadt rájuk a magabiztosság, és tök jó támadásokat is tudtak vezetni, meg ők is nagyon jól letámadtak, jól csinálták a taktikát, és hát mindenkinek, meg nekünk is meggyőlt velük a bajunk, ugye. Tudtunk nyerni, de az ahhoz képest, hogy Litvániával játszottunk, nem volt egy sétavalóbb.
Nehéz.
Aztán nem tök jó sok és hosszú távú hozadéka lehet ennek, hogy arra csoportban megmutogatjuk magunkat, akár a Brianssoni vagy a norvég szerződés ugye a srácoknak. Uh-huh. De például ezek a szerződések mennyire VB teljesítményfüggőek, vagy ezek szerintetek már VB előtti tárgyalások, csak utána jelentik be?
Nem feltétlenül VB függő tárgyalások. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy a srácok is kivártak ezeknek a szerződéseknek a vagy a megkötésével, vagy a bejelentésével. Én nem beszéltem egyikőjükkel se. Azt tudom, hogy Milánt már korábban megkereste a Brianson, mert az ottani GM egy, mikor még én ott játszottam, csapattársam volt, és ő érdeklődött felőle. Szóval valamilyen szinten sejtettem, hogy benne van Milán a pakliban, és nagyon örülök neki. Természetesen Brunyának is nagyon örülünk, hogy Lengyelország után Norvégiában tudja folytatni a pályafutását. Kíváncsi leszek, hogy fogja elmenedzselni, hogy a srácok elmenedzselni ezt a szezont. Meglátjuk.
Mind a kettőtök kérdez.
Ezek a ligák azért, az Ebel, ugye ahonnan a Milument, vagy a Brunya, ahonnan a Lengyel, ezek már így tök közel vannak, meg akár mondhatnám az angolt is. Ezek azért az első ligánál jobban figyelt ligák, vagy jobban, tehát egy magasabb szinten vannak, és itt már, hogyha jól teljesítesz, akkor van mondjuk lehetőséged akár még talán egy picit feljebb lépni, akár itt a Norvégiáról beszélve, de úgymond ezek a középligák, a Dán, Francia, Norvég, Lengyel, Angol, ezek már tök közel vannak egymáshoz, és ott azért, hogyha jól teljesítesz, akkor tudsz úgymond szerződést kapni. Tehát ebből is látszik, hogy ebből a szempontból még az első liga az nem egy olyan nagyon jó ajánló levél, nehéz úgymond onnan így ligát váltani, de mindenképpen pozitívum, azt gondolom mind a kettőjüknek, hogy továbbra is külföldön játszanak, illetve hogy a Milu valószínű több jégidővel kipróbálhatja magát Franciaországba.
Mennyire más légiósnak lenni, srácok? Mennyire más elvárásokat támasztanak egy légióssal szemben, mint egy hazai játékossal szemben? Mennyivel kevesebb a türelem esetleg, vagy mennyivel kevesebb figyelmet kaptok, mert úgy van akkor, hogy a profi már tudja, mit kell csinálni, nem foglalkozunk vele, csinálja. Mennyit ad ez a karrieretekhez, akár mentálisan, akár fizikálisan?
Ez is sok összetevős egyébként attól is függ, hogy milyen pozícióra szerződtetnek. És ha vannak légiósok, akiket kifejezetten harmadik, negyedik sorosnak visznek, meg vannak, akiket első, második sorosnak, és nyilván az első két sorba elhelyezett csatároktól, hátvédektől a pontokat várják, illetve a magabiztos tényleg jó játékot, még egy harmadik, negyedik sorostól pedig pont azt szeretnék, hogy energiát csináljon a csapatnak, ütközzön, szerezze meg a korongot, és ha úgy van, akkor bebeverje a helyzeteit, vagy olyan szituációba hozza a társait, ami a csapat javára válhat, gondolok itt akár gólpasszokra, vagy emberelőnyre, vagy éppenséggel kifejezetten jól védekezik ki a hátrányt. Szóval tényleg ez egy ilyen igazolásnál ezek több összetevős dolgok. Hátvédeknél meg aztán végképp. Visszakanyarodva Antinak a monológiához, igazság szerint ezekben a világbajnokságokon, illetve az egyenes kiesési szakaszokra is gondolhatunk, gondolok itt rájátszásra. Nagyon meghatározó három tényező az a kapus teljesítmény, az előnyös hátrányos játék és a helyzet kihasználás. És Miki is említette, hogy például tavaly a litvánokkal, meggyűlt a bajunk, mert nagyon jó volt a kapus teljesítményük, és hiába lövöldöztünk bárhonnan kapusra, vagy kapura, a Pali fogott, mint a vízfesték. És tényleg ezeken az egy-egy mérkőzéseken akár a kapusok is kifognak egy jó napot, ami önbizalmat ad a játékosoknak, és bebevernek egy emberölőnyt, azért meg lehet fogni jobb csapatokat is, láthattuk ugye ezen a tamperei világbajnokságon is.
Te említetted a helyzetkihasználást.
Abban ugye is voltunk olyan nagyon rosszak.
Ebben kifejezetten jó volt a magyar válogatott. Mutatom nektek, az első tizet kivettem. Ötödik helyen végeztünk, ami ez kifejezetten jó, és hát azért azt tudnunk kell, én azt gondolom, hogy bátran ki is jelenthető, hogy ha ez nem így van, akkor nem ilyen helyen zárunk, tehát nem leszünk 15-ek, hanem torony magasan 16-ok leszünk. Magyarul ez azt jelenti, hogy a 7 lejátszott mérkőzésből mindösszesen ugye 12 gólt lőttünk, de ezt 108 lövésből. Tehát messze a legkevesebbet lőttük kapura, viszont az ötödik legjobban használtuk ki a helyzeteket. És akkor visszakanyarodok oda, nem bántva sem Brunyát, sem Domát, de a kapus teljesítmény nem volt kiemelkedő, és hát az előnyös játékunk pedig kifejezetten gyenge volt, és ezek közül bármelyik lehet egy picit jobban sikerül a VB alatt, akkor lehet, hogy simábban bent tudunk maradni, vagy simábban tudunk hozni adott esetben egy pontot még a dánok ellen, akik hasonló helyzet kihasználással büszkélkedhetnek, mint mi, tehát ők meg a negyedikek lettek. Nézd meg a németeket, az egész, ez nem az egész VB, ez nagyjából így szerda magasságában, tehát az elődöntők előtt másoltam ki talán.
8 meccs.
Igen, 8 meccs alapján, de hát a németeknek a helyzet kihasználása is kifejezetten jó, és ez megint reflektál arra, amit magó mondott, hogy ez egy fontos tényező. Tehát ha kevesebb helyzeted van, mint kis csapat, idézőjelbe téve, akkor abból többet kell belőni.
Ugye valamelyik adásunkhoz volt egy hozzászólásra, említették, hogy valami szlovák edzőképző, hogy valamilyen ülésen mondták el, hogy ha 10 helyzetből 6-ot, 7-et belősz, akkor az NHL-be fogsz játszani, ha 3-at, 4-et, akkor a MAC Budapestbe. Ez általában szó szerint így hangzott el. Uh-huh. És hogy ugyanaz a képességű játékos. Tehát ennyire számít az, hogy mennyit lősz be belőle, illetve hogy mennyire sokat kéne lőni, meg azt gyakorolni.
Ugye ezeket nehéz azért így összehasonlítani csapatokra, mert minden csapatnak más a játékstílusa. Ugye többször volt úgymond kritizálva a válogatott azért, főleg a VB elején, hogy nem lövünk kapura már úgymond helyzetekből, hanem mindig a jobb lehetőséget keressük. Ugye ez minden csapatnak úgymond játékstílusa, hogy van, aki nagyon sokat lő, sokat megy a kapu elé, sok beleérés van, sok lövés jön a két vonalról. Mi ezen a VB-n inkább úgy éreztem, hogy egy picit próbáltuk jobban kijátszani a helyzeteket, és az, hogy most mi ennyivel kevesebbet lőtünk kapura, mint a többi csapat, ez annak is lehet köszönhető, hogy egy picit próbáltuk jobban kijátszani a helyzeteinket. Nem az volt a taktikánk, hogy csak lövöldözzünk el mindent a kapura, aztán majd lesz valami, hanem inkább egy kicsit tudatosabb hokit szerettünk volna játszani. És ugye ezek a százalékok ugye itt tudnak javulni, vagy esetleg romlani egy-egy ilyen el nem lőtt helyzetben.
Bocs, ebbe belekapaszkodnék egy picit. Volt egy párszor, főleg a dán mérkőzés, ami így most bevillant nekem, ahol már mint egy a magyar dán, ahol mi itt a projektor előtt, mondanám, hogy ülve, de nem ülve, hanem félig ugrálva, üvöltve, kértük számon, adott esetben volt, hogy Hári Anikától, de akár Galobilitől, vagy bármelyik magyar játékostól, egy lövő helyzetben még inkább passzolunk. És ez akkor ott bosszantó volt, mert és arról beszéltünk végig itt, mi nagyon szakértők a lelátón, hogy azt meg lőni kell mindenhonnan, mert muszáj, mert abból maximum legrosszabb esetben van egy buli az ellenfél harmadában, vagy kipattanó van belőle, tehát hogy igen, persze ingathatod a fejed, Albi, hogy nem mindenhonnan.
Lehet lefordulás is belőle.
A mindenhonnant azért idézőjelbe kell érteni, de amikor szembe vagy a kapuval, és viszonylag kevés a takarás, akkor is inkább lőd el, mert egyrészt mellé nyúlhat a kapus, másrészt megfoghatja, és lesz egy buli, stb. De erre ti mit mondtok, srácok? Mert te, mint kapus, számítasz egyáltalán arra, hogy veled szemben nincs takarás, és ott van egyébként egy keresztbe korcsolyázó, pont tenyeresen van a dolog, és nem ellövi, hanem húz egy paszt. Vagy magót kérdezem inkább, hogy ez benne volt a taktikában, ez a része volt, hogy mindenféleképpen ki kell játszani nullára?
Nem hinném, hogy ez benne volt, viszont ugye ez is megint kétélű fegyver. Amikor nagyon túlzásba viszed azt, hogy lövöldözöl a kort, vagy hogy elment két harmad, van 30 lövésed, lőttél mondjuk egy gólt, az ellenfél kapusa fölnézne, ha megfogtam 29-et, jó, akkor már jó napon van, akkor kicsit felviszed az önbizalmát, ugye. Nekünk meg pont, ugye mi nem lőtünk sokat kapura, inkább az kicsit, én úgy éreztem, hogy volt kapus, akit kizökkentett ellenünk, például az Illodánt is, aki láttuk, hogy amikor nagyon sok lövés kapott jobb csapatok ellen, milyen elképesztő teljesítményt tudott nyújtani, és milyen jó. Tehát ez is minden a hokiba kétélű fegyver. Tehát, hogyha valamit adsz, akkor valahonnan elveszel, úgymond. Tehát azért nehéz ezeket a százalékokat, mert minden országnak van már azért valamilyen hoki kultúrája, és ezek a lövésszámokon azért kirajzolódnak.
Igen, meg azt is látni kell, ugye, ahogy említetted a szituációt, ami tulajdonképpen nagyon kevés százalékban lesz gól, szemben állok a kapussal, nincs takarás előtte, és mondjuk én a kék vonalról próbálkozom. Azért az ügyesebb csapatok, meg ezek a csapatok, már a kapus is rendelkezik olyan ütők botkezelési technikával, vagy botechnikával, hogy simán megjátsza a zsugát, és nehéz akkor ugye abban a szituációban mérlegelni, hogy mi a legjobb játék. És hogyha egy kicsit is úgy érzed, hogy ebből nem tudsz további helyzetet generálni, vagy a következő sort esetleg egy csere végén olyan helyzetbe hozni, amiből ők tudnak esetleg valamit generálni, akkor én úgy gondolom, hogy inkább tartanám meg a korongot, mint lőném kapura. Természetesen, hogyha mit tudom én, az ellenfél csapatából a legjobb játékosok vannak jégen, és én már a cserém végén vagyok, akkor viszont okosan kell bánni a koronggal, és inkább próbálnám meg úgy előni, hogy abból egy buli legyen. De ezek nagyon kevés százalékban akadnak be, főleg a mai modern hokiban, mert nagyon...
És még volt egy hosszú felkészülésünk, ami talán okot adott arra, hogy egy kombinatív hokit próbáljunk játszani, hiszen volt idő összeszokni. Még például Kanada ugye ellenünk játszott egyetlen meccset, tehát ők nyilván nem fognak lőttek ahonnan. Mindenhonnan.
Hát ez szerintem nem jó példa, mert ezek a kanadai srácok, ezek nem tudom, tehát hogy így, mint amikor te levegőt veszel. Tehát
hogy neki az olyan, is, azokat vegyük is ki ebből.
Az olyan természetesen csinál szerintem bármit, hogy tényleg nem gondol.
De minden, szerintem a magyarok ez mindig is inkább kombinatív volt, mint lövöldözős. Soha nem volt.
És ezzel van a baj. Még egy gondolat eszembe jutott így Magó, ahogy mondtad, hogy hát, hogyha az ellenfélnek a legjobb sora van fönt, te meg már a cseréd végén vagy, azt mondjuk gondolom érzi minden játékos, hogy a cseréje végén van. De ezt tényleg tudod és kell figyelni, hogy az ellenfélnél ki van fönt a pályán? Hát sisakban van meg mezben. És jönnek egyfolytában. Mennek, jönnek.
Hát azért főleg készen egyébként nagyon sokat pre-scoutolunk mérkőzések előtt, szóval valamilyen szinten tisztában vagy azzal, hogy kik vannak fönnegyőgen éppen ellened. Most egy példát tudok hozni, ugye mi negyedik sor voltunk a tavalyi, meg az idei rájátszásban is a Némóval és az Ákossal, és folyamatosan figyeltük azt, hogy kik vannak, ki ellen megyünk. És tudtuk, hogyha benn van a szarvi kedvenc arra a föl, akkor már egy kicsit okosabb, forongabb. Nem adunk ilyen no-look passzokat a kapu mögül a támadó harmadban, vagy a breakoutoknál okosabban bánunk vele, a tutikat játsszuk, és nem próbálunk riszkírozni. Szóval azért tudjuk figyelgetni, és csere végén nem feltétlenül bedobom, megtartom mondjuk a semleges zónában, és akkor ránk mindig általában a Jancsék cseréltek, és akkor ők már esetleg a koronggal tudnak valamit kezdeni, nem egy control forcheckkel, amikor az ellenfél jön rájuk ezzelről, és akkor talált ki, hogy mi lesz.
Annyi csak, hogy a Rafőt, csak azért utálom a Rafőt, mert nem magyar.
Hogy szerinted a kapusok is szerintem mindig tudják, hogyha az ellenfélnek a góllövői vannak fönn, tehát egyből. Tehát még nem tudom elképzelni, hogy a Brunya ne látta volna, hogyha az Illers fellép a jégre, és nézte, hogy nagyon akkor most nézzük, hogy hol van, honnan jön, merről lő. Mert azért ezt figyelni kell, ugye akár Angliában is volt a Belfastnak az a sora, a Conway lőtt, mit tudom én, 60 gólt, ott is kell tudjad. És már igazából azt is tudod, hogy mondjuk ez a játékos az, aki a góllövő, ő az, aki inkább azért passzol, jobban nézi a paszt, ő az, aki... Tehát szerinted annó, mondjuk Fehérváron nem tudta mindenki, hogy a Franky az nem fog passzolni, csak lőni. Minden kapus tudta. Föllépett a jégre, tudta, hogy na, ő fogja kapni, ő fogja ellőni, hát így is bement.
Ez még a hulibuli focinál is így van, nem? Tehát amikor ott maradsz hátul védőként...
Ott van 11 ember fixen előtted, tehát ott néhány sele van.
És ott maradsz védőként, akkor nem a rosszabb kinézett, hogy ki a rosszabb futballista, őt hagyod inkább, hogy na, hát, ő elbassza. Nem? Tehát, hogy ő el fogja lőni a fa mellé, vagy valahova. Nem? Tehát, hogy ott is figyeled, amikor pedig csak egy ilyen tényleg ilyen semmi hobbi focin.
Nem, a Franky a legjobb példa erre, mert ő elsősorban játszott, szerinted akkor nem tudták a kapusok, hogy a Szarzi az, aki inkább vagy lekészíti neki, és ő lő, vagy hogy érted. Ez szerintem már sokkal alacsonyabb szinteken is alap. Szerintem.
És ahogy mondtad, alacsonyabb szinten, de ott is működött, ami Ovecskinnál hiába tudják, hogy ott áll az irodában, és honnan gólt fog lőni, be fogja lőni.
Vagy amikor még nagyon fiatal voltam, volt az Újpestben a Szikiék sora, a Sziki, a Zoha, meg a nem tudom ki, és játszottunk a Vasassal, és tudtam, hogy jó, hogyha az a sor nem fog sok gólt lőni, akkor meg jó köszönjük.
Tubek.
Ja, és mikor már jöttek fel, most akkor odafigyelünk, meg nyilván a hátvédek is, meg az egész sor, jó, ők vannak fönt, akkor ők ne lőjék be, és akkor utána meg vagyunk. Meg is vehetjük a Molliga döntőbe. Bocsánat.
Régen is mindig tudtuk azt, hogy ezek jók, jól szaladnak, jó sok csinálnak, ki kell venni őket valahogy a játékból, vagy nem szabad az, hogy ne adj Isten, meginduljanak egy góllal pont ellenünk.
De hát ez visszafelé is igaz. Szerintem az osztrák is tudták, hogy a Jani, Balú, Billire, meg igazából azért bárki végignézett a mi line-upunkon, biztos, hogy azt a sort azért úgy, hogy kiemelték, hogy jó, hát ő SHL-be játszik, ő ligába, Jancsi is játszott SHL-be, játszott a Salzburgba, akkor azért rájuk extrém figyeljünk.
És ennek köszönhető az, hogy az ő relatív eredmény telenebb játékuk? Hogy őket tényleg jobban kontrollálta az ellenfél?
Ezt nem tudom, de ez is egy tényező.
Meg azt se felejtsd el, hogy ők az ellenfelek első sorai ellen mentek általában.
De pont ezt akartam, hogy ez jól is működhetett, mert elviszik a védekezésnek az elejét, és akkor utána a második sornak meg így könnyebb volt gólokat, pontokat szerezni. Tehát ez egy tényleg csapatjáték.
Az, és ezért is ezért is mondtam, hogy azok a negatív kommentelők, akik azt mondják, hogy ez a sor, meg az a sor, vagy a csapatjátékról beszélünk, az egyik sornak nem megy, akkor fel kell lépjen a másik. Ha annak sem megy, akkor ott van még két másik sor.
És arról nem beszélve, hogy bár Kevinnél ez kevésbé jellemző, és ez lett volna igazából a következő kérdésem, hogy azért menet közben sortársakat is lehet cserélni, erről is beszéltünk már korábban a VB alatt is, de hogy Kevin ezzel a lehetőséggel nem annyira élt a VB alatt, hogy a játékosok a nem működő kapcsolatokat egy kicsit megbolygassa. Meccsről meccsre igen, volt néha változtatás, de meccs közben gyakorlatilag nem. Magóta azt mondtad, hogy te nem is nagyon szereted, hogyha ha menet közben változás van, ha jól emlékszem, valahogy így fogalmaztál a sortársakban, mert őket ismered, velük játszottál 70-80-90%-ban a szezon alatt.
Egy válogatott... Azt hittem, azt mondod, hogy 70-80 meccset, mert de jó lenne, mármint a szezon alatt. Magó nem örülne annyira.
De hogy... Van örülnék annak, a több meccs lenne, és kevesebb edzés.
Akkor jó.
Hölgyeim és uraim, Hári János. Tehát, hogy ezt valóban, most szurkolóként kérdezem a játékostól, de ezt valóban szemére lehet venni Kevin Konstantinnak, hogy kevésbé meccsel?
Az igazság az, hogy annyi meetingünk van, most hogy belerögök, de tényleg ő, amit eddig észrevettem rajta, ő inkább megpróbálja amíg el nem kezdődik a mérkőzés, addig átadni azokat a szükséges információkat a játékosoknak, amiből mi tudnánk, vagy tudunk esetleg gazdálkodni a mérkőzés alatt. De tényleg minden játékelemet végignézünk. Támadástól, a bulik, hogy milyen bulikat csinálnak, a középső, a semleges zónában, a támadóban, a védekezőben, hogy hogyan indulnak ki, hogy a melyik ember előnyös egységük, milyen breakoutokat csinál, milyen alakzatban állnak föl, lent játszanak, fönt játszanak, hogy védekeznek hátrányt, hogy indulnak ki, milyen támadó harmadbeli. Szóval tényleg próbál mindent úgy felvázolni a játékosoknak, hogy ne érjen minket semmi váratlanul. Az más kérdés, hogy mi ezekre a játékra már hogy tudunk reagálni, illetve ha esetleg valami új történik, akkor mérkőzések közben hogy tudunk reagálni. De én úgy gondolom, hogy ilyenkor lép le életbe egy játékosnál a játékos intelligencia, hogyha látod, hogy valami más csinálnak, akkor te most ide helyezkedsz, ide teszem az ütőmet, ott hagyom a hátvédet, mert tudom, hogy le fogják játszani a sarokba, és onnan próbálnak kreálni valamit. Szóval annak ellenére, hogy vannak bizonyos szigorú szabályok a Kevin szisztémájában, annak ellenére azért nagyon gyorsan, nagyon jó döntéseket is kénytelenek vagyunk meghozni, mivel természetesen nincs semmi baj, mert ugye ez a játéknak a lényege.
Azért azt tegyük hozzá, hogy utólag tök könnyű okosnak lenni, sőt Kevin az értékelésében ő is elmondta, hogy mik azok, amik nem működtek, amik nem voltak jók, de ha meg de nincs a sportban, tehát az, hogy most azt mondjuk, hogy a sorokat kellett volna cserélni, vagy előnybe mást játszani, mit tudom, fogalmam nincs, hogy működött volna-e jobban. Nem, vagy...
Bocs, én csak most azokat a témákat akartam felhozni, amik az elmúlt pár napban a sajnálatos kiesésünk után főként a negatív oldalt érintették, mert dicsértük a srácokat, és nem győzzük eleget dicsérni, csak ezeket a negatívabb jellegű kommenteket vagy témákat is szerettem volna idehozni, hogy egy kicsit beszéljünk erről is, mert ezek is részei annak, hogy most nem arról beszélgetünk, hogy jövőre Prágába megyünk, hanem Bolzánóba megyünk. Ettől függetlenül nem lehet szerintem egyetlen játékos sem, vagy úgy egyben a csapatot sem rossz szóval illetni a VB alatt. Sőt, az én elvárásaimat nem csak a felkészülési mérkőzések alapján, hanem úgy egyébként az én elvárásaimat maximálisan messze túllépte ez a válogatott teljesítmény, amit visszakaptam a srácoktól.
Pont ezt akartam mondani egyébként, hogy én azért is nem értek egyet, pont azt hiszem az NSO-n láttam meg korábban talán máshol is volt, hogy értékeljük a játékosokat egyesével, hogy ki hogyan játszott a világbajnokságon. Azért nem látom ennek különösebb értelmét, mert nyilván lesznek olyanok, akik elő tudnak lépni húzószerepbe, mint ahogy mondjuk az Isték sora, vagy mondjuk a Brunyának az értékelése, mert ezért megnéztem. Én mindenkire 10-esre szavaztam, csak szólok itt alkalom megjegyzem. De sokkal inkább kéne szerintem, ha már valamit nézni szeretnénk, a csapatot értékelni bizonyos játékhelyzetekben, hogy emberölnyös játék, emberhátrányos játék, támadó harmadban miket lövél. Szóval szerintem ennek sokkal több értelme lenne, mint egy csapatsportot egyénekre lebontani. Hozzáteszem annak ellenére, hogy a jégkorong az ugye ez egy egyéni játékosokból álló csapatsport. És az a csapat győz, aki jobban együtt tud működni. Kész. Period.
De ez nem neked szól, Magó. Ez nem a játékosoknak szól. Ez a szurkolók nyugodtan szavazzák.
Nekik se szól.
Én azt akartam most ezzel itt kérdezni, hogy amennyire jól tudjuk, de lehet, hogy rosszul, Kevinnél is működik ez a dolog, hogy saját magadat kell értékelni, hogy hogy játszottál, vagy ott nincs ilyen, ez a Bogdanovnál van, fiataloknál.
Készülnél nincs ilyen, hogy saját magadat. Én azt tudom, hogy benne leszel a videóba, vagy nem.
Na, mert az sokkal, mondjuk ez nem kell, hogy publikus legyen, de gondolom abból sokkal többet lehetne megtudni. Ott a csapaton belül ez tényleg nem kell, hogy kikerüljön. Ha esetleg készül azt mondani a játékosoknak, na, akkor most lehet mindenki, hogy elemezze saját magát, vagy hogy érzi, hogy teljesített. Mert én úgy gondolom, hogy a játékosok tudják, szóval tisztában vannak vele. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy most mit tudom én, ilyen volt a kapus, vagy olyan volt, akkor az a kapus az tisztában van vele, hogy ő itt most mellém álltam a fának, ott mellé nyúltam, tehát ő jobban tudja, mint mi a kint a szurkolók. Tehát amikor mi szittuk, most amit úgy mondom, hogy a szurkolók egészen, mert konkrétan mi nem annyira, a Jancsikát, hogy mennyi zsugát eladott, ő azzal tisztában van. Tehát ő a harmadik meccsen elmondta, hogy ez ideig a borzasztos VB-je. Tehát, hogy a játékos sokkal jobban kell, hogy tudja, és egy profi játékos szerintem tudja is, hogy éppen hogy játszott.
Persze, meg a Kevin nem adja ki azért a saját kezéből az elemzést. Ez biztos.
Csak igazából csak kíváncsiságból, hogy saját maguk hogy érzik, de...
De ugye a Bogdanov féle önértékelő rendszernél is elmondta Anatoli, hogy eltelt legalább egy 3-4-5 hét, mire a játékosok reálisan kezdték látni a saját teljesítményüket. Az elején mindig fölé lőttek, aztán utána nagyon alá lőttek az osztályzatban. Tehát ez egy tanulási folyamat, mint ahogy az egész jégkorong önmagában egy tanulási folyamat, és jól mondta Magó, hogy, vagy Miki, te mondtad, hogy a szurkolóknak szól, de nekik se szóljon. A műsorunk a szurkolóknak szól, és ezért mi bátran elmondunk olyan hülyeségeket is, meg kérdezünk olyan hülyeségeket is, amit adott esetben még mi se feltétlenül gondolunk úgy, de kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit mondtok ti rá, ezért tettük föl ezeket a kérdéseket. Az NSO osztályzás is, igen, valóban ez egy szurkolói játék tulajdonképpen, és mint ahogy amikor a közönség díjat megnyeri valaki, vagy a közönség szavaz valamire interneten kattinthatunk, fantasztikusan jó eredményeket tud a magyar elérni ebben, mert elképesztően jól tudjuk mozgósítani a jobb klikket, meg a bal klikket, tehát hogy ez nagyon megy. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megköszönjem az összes kisles nézőnek, hallgatónak, olvasónak és szurkolónak, hogy elárasztottak minket a kisles fan challenge fényképekkel, konkrétan 4 darab érkezett. De. Tehát nagyon megvertük a Halloween-t, és sokkal kevesebb marketinget tettünk mögé. Köszönjük szépen, majd ezeket is alkalmasint megmutatjuk. De lehet, hogy most azt mondom, lehet, hogy csak három. Mindegy. Tehát...
Na.
Torony magasan.
Hozzászámolt az áfát, nézd meg.
Torony magasan rávertünk a kislas Halloween-re, úgyhogy fantasztikusan jól sikerült ez. És ha már ilyen... most majdnem rosszul kötöttem át.
Na.
Ha már a marketingről, meg az internetről beszélünk, egy pár szót beszéljünk, srácok, engedjétek meg nekünk azt, hogy beszéljünk arról, hogy az internet népe olvashatta, hogy a szakma megválasztotta a szezon legjobbjait. És most nem sorolnám föl az összeset, akik így a válogatott kapcsán érintettek, hogy Hári János sorozatban negyedszer lett a legtechnikásabb játékos, ez így a VB-n eladott korongok után egy picit visszásra hangzik, de nem vita szerintem, hogy Janika az egyik, hanem a tényleg a legtechnikásabb játékosa a magyar jégkorongnak. Bális Bence lett az idei évben a Vedres Mátyás Vándorkupa díjazottja, Fejes lett a legjobb védő, és Sebők és Galló kapta megosztva a legjobb csatárnak járó díjat. A kérdés ezekben nincsen kérdés, szerintem ezekben egyen tudunk érteni, mert nagyjából nem is nagyon lehetne más. Az, hogy az első éves legjobb felnőtt játékos ezúttal Vértes Nátán lett, és nem mondjuk Doma például, az már...
A Zéti.
Vagy a Zéti. Ez már nekem egy picit véleményes, de úgy összességében...
Az már inkább egyébként.
A Zéti ehhez kapcsán csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy a Zéti már játszott felnőttben.
Akkor?
Én nem is értettem, hogy került bele ebbe a kalapba.
Lehet, van a rendszer,
nem, ő tavaly játszott már.
Okán sem ő kapta ezt az elismerést.
Lehet. Igen, tehát Hadobás azt gondolom, hogy az idei szezon egyik legnagyobb felfedezetje, de amit akartam kérdezni, hogy nektek személy szerint egy ilyen díj, amit az MLS a szezon végén kioszt, legjobb kapus, legjobb csatár, legtechnikásabb játékos.
Nekem jó lesz, ne?
Annyit jelent, hogy tényleg majd a karriered végén lesz mire visszagondolni, amikor fölnézel a polcra? Vagy ez az annál egy picit azért több?
Szerintem...
Ez gonosz.
Akkor válaszolok én, hogy én szerintem, aztán majd káfoljatok meg. Szerintem ez annyit számít, hogy egyel többet kell törögetni. Tehát egyel több fogja a port. És
nem, én azt mondanám, amit Magó mondott, hogy ez egy csapatsport. Tehát itt az egyéni díjak is attól függnek, hogy a csapatban hogy működött az a csapat abban a szezonban. Tehát...
Jó, de nem, Galló meg Ári egy megosztva kaptak egy darab plakettet, érted? Vagy egy darab kis serleget. Most hogy viszik
jó,
az egyik, az egyik?
Senkinek külön? Nincs, vagy mi?
Ennyi.
De nem, szerintem ez amikor
az egész még... csapat kapja. Ez a legjobb, amit a Vitya mondott a beiktatáson, ez szerintem úgy működik.
Az nagyon jó volt. Egyébként akkor még kicsit csiszolok a mondandómon. Szerintem amikor még fiatal vagy, akkor talán sokat számít, hogy díjakat kapjál. De szerintem a Jancsinak, meg a Villiéknek ez már olyan oké. Tehát, hogy így menjünk tovább. Kezdjön a szezon, nem? De most lehet, hogy rossz gondolom.
Egy dolog biztos, többet nem kell törölgetni, mert ez Vándorkupa, úgyhogy nekem...
Ja, akkor átadod a porral együtt.
Másfél hete jöttem az e-mail, hogy vigyem már vissza, mert... Keddel lesz az ülés.
De valami plakettet azért csak kapsz róla, hogy egyszer valaha nyertél egy ilyet, hogy te voltál a legjobb kapus.
Régen volt egy kicsi, amúgy, amit pluszba kaptunk, de most én nem kaptam semmi mást. Most
csak elhagytad, vald be.
Nem, most a tavainál biztosan kaptam szerintem.
De egy meleg.
Nem kaptam semmit. Visz most...
Majd a Brunyát kérnek, hogy legalább egy fényképet küldjön róla.
Nem kell törölgetni, hát de legalább letörölted a port, mikor azt visszavitted. A garázsba kikerested. Hova dobtam? Melyik szajunk? Hey, asszony, gyere, segíts meg! Keresik a kupát.
Nóri, jól raktam a kupát.
De mindegy.
Tudok.
Tovább akkor Magó, neked? Neked ez sokat jelentene?
Gratulálhatnak. Mindenki tudja, hogy én milyen technikás vagyok, úgyhogy felháborítanak tartom a Jégkorong Szövetség részéről, hogy még egyszer sem neveztek a legtechnikásabb csatárdíjra. De a viccet félretéve egyébként, ami egyébként nem rögtetek.
Nem, mert mi komolyan vettünk.
Nem, mert mi se értjük.
Melyik volt a vicc?
Hát ez konkrétan.
Ja?
Ez egy szép elismerés tekintve azt, hogy kik nyerték meg korábban, nem feltétlenül az előző évekre gondolok, de mondjuk egy évtizeddel azelőtt is.
De szép. És így ha igen, már ilyen nagyon...
Így igen. Persze belekomolyodunk, de nem hiszem, hogy idősebb idézőjel, erős idézőjel. Tehát nem első éves játékosnak szerintem sokat számít, első éveseknek, vagy ilyen fiatalabbaknak. De én aztán lehet, hogy tényleg beszélem magamnak, meg én már vén szok vagyunk.
Nem érdekel, meg te takarítasz, és akkor téged, neked kell törölgetni. Az.
Így van, én törlöm le a port.
Belőle is kitörölnél szarvi a kupát, hogyha olyat kapnál, ilyen jó kis belenyúlnál, és így kavargatnál.
Nem fogsz kupát kapni, ne aggódja.
Hát ez vártam, hogy hát ha...
Legjobb hoki podcast Magyarországon, díj nincsen?
Látod? Ugye?
Még nincs.
De egyébként a magónak én kitaláltam a legőrültebb csatárdíjat, tehát hogy nincs olyan? Vagy nem, vagy esély, még abban sem vagy esélyes. Tehát azért, tehát hogy vannak nálad azért elborultabbak.
Persze.
Mi?
Vannak. Én tök nyugodt.
Mondjuk Benkivel azért ott elég elő lennétek.
Benkiről tudni kell, hogy ő, hát ha egy beszélgetésbe képzeljük el, akkor ő háttal szokott ülni, és csak a fordul előre.
Még két dolgot szerettem volna mai adásba belecsempészni, amit az Albi az előbb már idehozott. Ugye Szélig Viktor is tagja lett a Nemzetközi Jégkorong Szövetség hírességek csarnokának. A Bibi Toriani elismerést kapta meg. És azt gondolom, hogy amit Viktor mondott a köszönőbeszédjében, amit te említettél itt pár perccel ezelőtt, Magó, azt ebben az esetben maximálisan igaz lehet, hogy amit Viktor kapott, azt igazából a magyar jégkorong és az a főként az a csapat, aki annak idején a C csoportból eljött az A csoportig, kapta. Viktor ugye ő szerepelt, ha minden igaz, a legtöbb ilyen világbajnokságon és sportvezetőként is kiemelkedőt tudott nyújtani, ezért kapta ő. Ez azt hiszem, hogy egy óriási elismerés a magyar jégkorongnak. Tehát ez nem csak azon múlik, hogy Kolbenheier Zsuzsa vagy Kovács Zoli mennyire tud lobbizni. Lobbizhatok én bármennyire jól, hogyha nincs mögöttem egy olyan ember, egy olyan teljesítmény, egy olyan bármi, ami érdemes arra, hogy egyetem beszélgessünk róla.
Ezek nagyon jó dolgok szerintem egyébként a magyar hokinak. Hogy egy kicsit úgy képbe kerülünk, akár azzal, hogy az A csoportba följutunk, akár az ilyen események kapcsán.
Én mondtam, még az adás előtt mondtam Magónak, hogy hosszú lesz, úgyhogy kényelmes helyet találjon, nem sikerült.
Bocs.
Semmi gond. És még egy dolog... Még egy dolog szerintem, ami azt gondolom, hogy a hét legjobb híre, vagy legelismerésre méltóbb híre, az pedig Majoros Gergely szerződése, aki a szlovák élvonalban nem semmi eredményeket összehozva az Érsekújvárral, idén a jövő évben a Dell 2-es bajnokságban szerepel, nem titkolt céllal a Dell-be jutással, tehát hogy egy bajnok aspiráns csapatot
készületlen vagy, azok följutottak már szinte minden évben, csak nem...
Igen, nem vagyok készen, tudom, de most már lesz stadion, már lesz minden, és egyértelműen, ezért mondom, bajnok aspiráns csapat, így van. De most gondolj bele, hogy az elmúlt években ők feljutottak, és nem vállalták, másodikok is voltak, nem tudtak feljutni osztályozón. Most viszont Mogyinak ez egy kőkemény feladat, mert itt nem az a kérdés, hogy szeretnénk feljutni, hanem fel kell.
Hajrá!
Hát egyébként én azt akartam mondani, hogy tavaly, vagy amikor a tavalyi években, amikor oda került az Érsekújvárhoz, én azon gondolkoztam, hogy akkor sem nagyon tudtuk szerintem felfogni, hogy ez mekkora dolog, és felhasználtunk már minden szót, tehát hogy így minden jelzőt. És akkor jön egy ilyen, hogy Dell 2. Így tényleg meg így felakadt a részét. Tehát így szó volt róla, hogy egy erősebb bajnokság, de nem is tudom, hogy mire gondoltam, meg így nem szeretek így tippelni, mondom, majd kijön a hír, amikor kijön, és akkor így mondom, mi van? Valami elírás lehet, úgyhogy hát nincsenek szala.
Itt ugye azért a Dell 2 a szlovákhoz képest, itt az, ami igazán csábító, az a kihívás, illetve az, hogy a Dell, ugye?
Tehát az gondolom azért ez egy, igen.
Ez meg egy olyan lépés lenne, ami szintén megint csak az egész magyar hokinak egy jó lépés lenne, és az egész magyar hoki profitálhatna abból.
Bizony.
Ja, pont én ezt szerettem volna mondani, mint Miki, hogy abban biztos vagyok, hogy Mogyi, amikor külföldre igazolt, ugye a kihívásokat kereste. És ugye eligazolt Érsekújvárra, ott azért hát nem kis dolgokat hajtott végre. Uh-huh. Az Érsekújvár vezető edzőjeként. És minden, ahogy játékosnak is, úgy gondolom edzőnek is kell egy újabb kihívás, egy környezetváltozás. És az, hogy ő megkapta ezt az óriási lehetőséget, ez biztos vagyok benne, hogy ő ezt, ahogy játékosként is ismertem, és ahogy edzőként is ismerem, egy hatalmas kihívásnak fogja menni, aminek megpróbál megfelelni. És az, hogy nyilván az több összetevős, hogy fog kijönni ez a szezon végére, de hát bízunk a legjobban, az biztos, hogy mind a lexikális, mind az alap jégkorong ismereti tudása megvan hozzá.
Egyébként már róla mondták, hogy ilyen Kevin stílusú, szereti ő is nagyon a számokat, statisztikákat.
Mindent tud. Hát azt már többször idehoztam, amit a videó elemzős előadáson tartott prezentációjában is mondott, hogy és utána a szezon végén az vissza is köszönt az eredményben, amit ő meg elmesélt ott nekünk, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy top 6-os csapat legyen az Extraligában. És megcsinálták. Fantasztikusan. Gratulálunk minden új szerződést összehozó játékosnak, legyen az magyar Erste Liga, vagy Ice Liga hosszabbítás, vagy külföldre szerződés. Mogyinak is külön gratulálunk az új szerződéséhez, nagyon sok sikert kívánunk mindenkinek. Jó munkát a nyárra, megelőtte egy kis pihenést, élvezzétek, pihenjetek.
Gyógyuljatok.
Gyógyuljatok, igen. Ti vizsgázzatok, tanuljatok.
Azért van még egy NHL döntő, meg lesz egy draft is, ahol érdekeltek vagyunk elvileg.
Igen.
Ledraftolnak, Albi?
De érdekeltek vagyunk, hát te tudod, királyi többet. Ez a rossz NHL döntő, nem egy ilyen Vegas, Florida. Tehát, hogy itt nem inkább a strand jut eszedben.
Fura ez.
Fura.
Mindegy, tehát nem elköszönünk a nyárra még, de Vagosi Bálintnak és Rajna Mikinek köszönjük szépen a közreműködést, és bár tudom, hogy már egyszer ezt elmondtam valamelyik elmúlt adásban is, de majd örömmel várnánk vissza benneteket akár egy kétvonalas les erejéig, vagy akár a szezon közben is néha-néha egy kicsit fotel szakérteni. És hát tényleg nem győzünk hálálkodni, hogy itt voltatok, mert a szurkolóknak nagyon tetszett, sőt, zárjelbe halkan megjegyzem, nem publikus, tehát nevet nem mondok, de a szakma is elismerően nyilatkozott ezekről a beszélgetésekről, amiket veletek folytathattunk itt a világbajnokság alatt.
És ez nem nekünk volt köszönhető.
Ez a bűvös szó, a szakma.
A szakma alatt nem csak az újságírást és a televíziózást értem, hanem a jégkorongot is, tehát, hogy mindenhonnan kaptunk elismerő szavakat, és ez tényleg nektek köszönhető, nagyon szépen köszönjük még egyszer a közreműködéseteket, a szakértést, meg a vicceket is.
Mi köszönjük a lehetőséget. Szerintem jól éreztük magunkat.
Igen, nagyon, nagyon
ez
jó.
Ez volt a lényeg. Ez volt a lényeg.
Kipróbáltuk podcastosokként.
Ha egyszer majd visszavonultak, akkor jelentkezzetek, és akkor majd beszélgetünk. Mára köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, és még jelentkezünk kislessel, mielőtt elmegyünk nyári szünetre, úgyhogy ne örüljetek még nagyon, de egyelőre ennyi mára. Sziasztok!
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 Sziasztok!